Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm Önöket, ez a Média 1. Ezúttal Galambos Mártont, a Forbes vezérigazgatóját hívtam föl, egykori főszerkesztőjét. Szia, Marci!
Hello, sziasztok!
Nemrég született meg a kúria döntése, ami, hát mondhatjuk, a pontot tesz egy hosszú-hosszú ügynek a végére, vagy még lehet, hogy még lesz valami?
Ennek alapvetően pontot tett most a végére, ez egy jogerős ítélet, ami 2009. decemberében indult, tehát elképesztően sokáig tartott, gyakorlatilag 5-6 évig, és ennek a következménye volt az, hogy 2020. januárjában, amikor ez a folyamat így átgördült a decemberi indulás után, akkor egy ideiglenes intézkedés keretében írd és mond vissza kellett vonni az újságokat, a magazinokat a standokról, amiben az 50 leggazdagabb magyar listánkat közöltük, mert a Hell tulajdonosai, a Barabás család úgy gondolták, hogy sem a legnagyobb magyar családi vállalkozások listán, sem a leggazdagabb listán nekünk nincs jogunk ahhoz, hogy ezt, amit most itt mondok, hogy ők a tulajdonosok, ezt leírjuk. Az ő elképzelésük az az volt, hogy egy üzleti gazdasági lap, a sajtó általában annyit írhat le, hogy Hell Energy, esetleg Hell Energy tulajdonosai, de a nevüket sem szabad leírni.
Ugye furcsa emberek, meg furcsa gondolkodású cégvezetők azért korábban is voltak, de azt, hogy a bíróságon ezért ez meghallgatásra talált az elején, hogy vissza tudták hívni ezzel a módszerrel az újságot, azért az eléggé meghökkentő volt. Mire tudtak hivatkozni, hiszen a cég tulajdonlás az egy nyilvános dolog Magyarországon, tehát nyilvános adatbázis, bárki az ecégjegyzék.hu-ról, vagy az Optemből, vagy egyéb helyekről lekérheti, hogy ki a Hellnek a tulajdonosa.
Mi is pont így gondoltuk, és ez olyan alapvetés volt mindig is, és szerencsére valójában most is alapvetés, hogy az nem lehet titok, hogy ki egy cég tulajdonosa. Ők arra hivatkoztak, hogy ez magánszféra, és hogy ez nekik mindenféle gondot fog okozni a lakhelyükön, adott esetben biztonsági gondot fog okozni. Ilyen érveik voltak. Ugye a TASZ vitte végig ezt az ügyet, és most, ahogy készültem erre a beszélgetésre, felhívtam Hüttl Tivadart, hogy hogy is volt ez a legelejétől, meg hogy mentünk ezen végig. Ez gyakorlatilag a magánszférához való érdek és a sajtó és a sajtó nyilvánosság vagy a nyilvánosság közötti konfliktusról szól. Ilyen szempontból, hogy is mondjam, ha nem lennék alanya, meg egyet távolabbról nézném, egy igen érdekes dolog, de így, hogy nekünk vissza kellett vonni az újságot, meg hát egy olyan kockázatot jelentette számunkra. Hát hogyha a bíróság azt mondta volna ki, hogy nem csak számunkra, minden szerkesztőség számára is. Ha a bíróság azt mondta volna ki, hogy igen, a vállalatok tulajdonosaitól engedélyt kell kérni ahhoz, hogy leírjuk, hogy leírja a magyar sajtó, hogy kik a tulajdonosok, teljesen ellehetetlenítette volna az újságírást. Ennek a eredője, vagy az egyik oka egyébként az, hogy ugye született az Európai Unióban egy GDPR szabályozás, aminek a bevezetőjébe, vagy a végén, nem tudom hol, de le van írva, hogy megkérik szépen a tagállamokat, hogy legyenek már kedvesek a sajtó részét ennek külön szabályozni, mert ez nem azért van, hogy a sajtót regulázzuk vele, ez az adatvédelmi szabályozás, hanem azért van, hogy az óriási tech cégek a személyes adatainkkal ne élhessenek vissza. Ez a legtöbb, de tényleg szinte mindegyik uniós tagállamban megtörtént, Magyarországon nem történt meg, és akkor szerintem ez a bírói döntés is ennek a bizonytalan jogi helyzetnek a következménye, hogy hát ők elolvasták ezeket a GDPR szabályokat, abban jól be lehetett kapaszkodni, nem volt kiegészítő törvény Magyarországon, és akkor valójában ez a bírói gyakorlat, meg naív állásfoglalásokon keresztül kezd kialakulni egy nem ideális, de legalább élhetőbb, a sajtó szempontjából élhetőbb szabályozói környezet.
Annak idején, amikor ezzel elérték, hogy vissza kellett hívni az újságot a standokról, nyilván kárt is okoztak nektek. Ezeket a károkat tudtátok már érvényesíteni, vagy az meg egy újabb bírósági eljárás lesz?
Nem, ezt ezt letétbe kellett helyezni nekünk, akkor meg kellett mondanom, hogy ebből hát mennyi lesz ebből a kár. Több összeget is kellett fizetniük most, hogy ez jogerősen lezárult. Az egyik összeg 5 millió forint volt, 5 millió 2, a másik pedig 200 000 forint volt. Gyakorlatilag mi mindent átutaltunk a TASZ-nak, kivéve azt, amit nekünk be kellett fizetnünk büntetésként, mert azért közben a folyamatok közben a NAIK mindenféle dolgokért, amiket előre mi nem tudhattunk, meg ugye ezt útközben találták ki, hogy akkor hogyan kell nekünk mondjuk a listán szereplőkkel egyeztetnünk, érdekmérlegelést kell, csak tájékoztatni kell őket, hogy az adatait kezeljük. Hát ez korábban ismeretlen dolog volt, és senki nem csinált ilyet, hát mondjuk akkor a figyelő szerkesztőségében dolgoztam 2008 körül, akkor senki nem jutott volna eszébe, hogy most akkor érdekmérlegelés van, meg adatkezelés van, és akkor erről tájékoztatjuk. Szóval, hogy ez közben alakult ki, mi ezért kaptunk egy 2 milliós bírságot a NAIK-tól, ezt levettük ebből, és minden mást átutaltunk a TASZ-nak, mert valójában ez nekik köszönhető, hogy ez a per, ez egy nyertes per lett a Forbes-nak, és így a teljes magyar sajtónak.
És akkor mostantól az van, vagy már amióta ez a NAI határozat van, azóta, hogyha egy ilyen listát csináltok, akkor mindig megkeresitek az érintetteket, és írtok neki levelet, hogy ti említeni fogjátok őket, de hát azért ez is mennyire nehéz lehet, gondolom én, hogy egyesével mindenkit megkeresgélni, és válaszol, nem válaszol, egy csomó költséggel jár, posta, stb.
Ez így van, és őszintén szóval ez most már nem tartozik hozzám, ugye az én pozíciómban történt egy olyan változás, hogy év elejétől a cég vezérigazgatója vagyok, és Zsiborás Gergő a főszerkesztő, tehát mondjuk az idei folyamatokban én ilyen szempontból egyáltalán nem vettem részt. Arról tudtam, amikor az egyik listatag jelezte, hogy akkor ő perelni fog, akkor erről leültünk beszélni, de amúgy a szerkesztőségi munkába már nem veszek részt, de valóban így van, ahogy mondod, tehát nekünk érdekmérlegelést kell küldenünk, tájékoztatást kell küldenünk az adatkezelésről, el kell mondanunk, hogy ez szerintünk miért közérdek, tehát egy csomó olyan munkát el kell végezni, amit amúgy azt hiszem, hogy egy igazán szabad sajtóműködés esetében nem lenne indokolt. Tehát valahogy itt, ha csak a józan eszünkre hallgatunk, akkor azt gondoljuk, hogy ha a legnagyobb magyar vállalkozásokról van szó, és a gazdasági sajtóról, akkor talán a gazdasági sajtónak, de egyébként általában a sajtónak nem kell indokolnia, hogy kedves Bonafarm, kedves Hell, kedves Kézcsoport, hát építik a stadionokat, étellel látják el Magyarországot, energiaitalt adnak el mindenkinek, hogy tájékoztatni őket, hogy mi most írunk rólatok, kezeljük az adataitokat. Hát ez továbbra is egy nagyon faramuci helyzet, amihez egyébként azt kell mondanom, hogy hozzászoktunk, amit rossz így kimondani, de megalkottuk ennek a jogi kereteit, megalkottuk a folyamatokat, de tény és való, hogy ez akadályozza az újságírói munkát.
Hát nem egyszerű, az biztos, és hát gondolom itt ebben azért érzékelhető egyfajta ilyen tudatos ellehetetlenítési szándék is, vagy nem éreztetek ilyesmit, hogy valamiért a Barabás családnak ti, nem tudom én, a cég keresztjébe kerültetek?
Az igazság, hogy ezt nem a Forbes-szal csinálják csak, tehát a Magyar Narancssal nekik ugyanúgy volt egy vitájuk, tehát ők a teljes magyar sajtót támadták ilyen szempontból, vagy legalábbis a teljes magyar sajtóban képviselték ezt az érdeküket és gondolatukat, hogy az nekik nem oké, hogy a nevüket leírják. Én ezt, hogy is mondjam, át tudom érezni, hogy nekik ez miért kihívás, mit jelent ez számukra, hogy az elmúlt 10-15 évben a leggazdagabb magyarok közé kerültek, ezt hogy változtatja meg az ember mindennapjait. Tehát értem, hogy mi történik itt, de hát végül is ezért van a bíróság, hogy magánérdek és közérdek, magánérdek és nyilvánosság között döntsön, és hát itt azért egyértelműen az a helyzet, hogy a nyilvánosságnak ez a szintje. Mert egyébként van egy olyan szintje a nyilvánosságnak, ahol már a magánérdek valóban magasabb érdekű, tehát ha az ő egészségügyi adataikról van szó. Ha arról van szó, hogy hova járnak, nem tudom, családtagjaik iskolába, tehát hogy ilyen dolgokról van szó, akkor egyértelmű, ott megint csak az a helyzet, azért van a bíróság, meg egyébként a, nem tudom, a jó ízlés, hogy igen, hát ezekről nem kell tájékoztatást adni egy újságba, de talán a nevük és az, hogy tulajdonuk van, még nem tartozik ide. Egész pontosan a bíróság ezt most ki is mondta.
És annak idején, amikor visszahívtátok a lapot, mert vissza kellett ugye hívni emiatt a ideiglenes bírói intézkedés miatt, amit a Hell ért el, akkor utána, jól emlékszem, újra kiadtátok, csak nélkülük ott kitakarva, vagy kihagyva azt a részt?
Nem, ilyen nem volt. Ez ugye 3 hétig kim volt a standokon ez az újság, és akkor az utolsó 1 hétben vissza kellett volni, tehát akkor ott az az 1 hét, az kimaradt abból a terjesztésből, és hát ami ennél sokkal fontosabb, egy olyan precedens született, ami teljes nonsens, és inkább azt hiszem, hogy ez számított jobban, de nem csináltunk kitakarósdít meg. Következő listákon aztán mindenféle módokon kezeltük, mert hirtelen abban a helyzetben találtuk magunkat, hogy most van egy jogerős döntés, hogy nem írhatjuk le a nevüket. Bármilyen nonsens is, ez volt a jogerős döntés. És akkor mindig volt, akkor volt olyan, hogy csináltunk 49-es listát, azt mondtuk, van egy 50-edik, de most van egy ilyen jogerős. Tehát akkor ezt kerülgettük valóban, hogy lehet ezt értelmesen betartani, ezt a szabályt. Ha nem tartjuk be, az ugye öngól, hát az magunkat lőjük lábon, úgyhogy igazából nehéz volt kivárni ezt a hosszú időt, de közben van benne egy olyan is, hogy a végére csak egy értelmes döntés született. Egyébként a TASZ ezt viszi Strasbourgba is, pont az említett okok miatt, hogy biztos, hogy ilyen nagy terhet kell leróni a szerkesztőségekre, a magyar sajtóra, hogy ilyen egyeztetéseket folytasson.
Tehát akkor ilyen értelme nincs vége, mert hogy ezt a fajta ilyen túlbonyolítást azért próbáljátok elérni a TASZ segítségével, hogy ne legyen.
Ilyen értelme nincs, de mégiscsak van egy legfelsőbb bírósági magyar döntés, tehát az mégiscsak pontot tesz, és azt hiszem ezek a strasbourgi folyamatok, ezek meg még lassabbak, tehát hosszú lesz a szakállunk, Dani, amikor legközelebb erről beszélgetünk.
Addigra már ki tudja, hogy mi lesz, igen, így lehet, hogy a Hell addigra már még nagyobb helyen szerepel a listán, vagy éppen fordítva, lehet, hogy kikerülnek a listából, és őket már ezért nem is érinti, akár ki tudja, igen. És akkor beszéljünk egy picit arról, hogy nyilván van egy olyan része is ezeknek a listáknak, hogy egy csomó ember meg tényleg bujkál, és mondjuk nem a saját nevén van egy cég, vagy külföldi cégek. Ezekkel tudtok valamit kezdeni, amikor ilyenfajta rejtett módon léteznek emberek?
Most megint egy kicsi zavarba vagyok, mert ugye új szerepembe, mint vezérigazgató cégvezető, ez már nem az én területem. Értem szerint 11 évig a főszerkesztő voltam, tehát tudom, hogy mit csinálunk, de hogy idén hogy döntünk ezekről, ez Zsiborás Gergőnek, a főszerkesztőnek a terepe. Azt tudjuk tenni, amit a cégbírósági adatokban látunk, amit a hatályosok szabályok lehetővé tesznek. Tehát ha valakinek a nevén van a cég, például Mészáros Lőrinc nevén van a cég, akkor azt nem tudjuk máshogy feltüntetni, mint Mészáros Lőrinc.
Másoktól is kaptok egyébként ilyen fenyegető, vagy akár konkrét megkereséseket, hogy na hát ez is ez lesz, hogyha rátesztek bennünket?
Szoktunk kapni ügyvédi fenyegetéseket, igen. Ez a GDPR-nak a felfutása idején nagyon dívott, aztán egy-két naik határozat, meg egy-két most nyertes per után azért visszaesett, de most, a mostani lapnál is volt egy magánszemély, aki úgy gondolta, hogy akkor ő is megy erre az ideiglenes intézkedés útra. Tehát most is ott volt ez a lehetőség, és szerencsére, vagy hát nyilván nem szerencsére, hanem a TASZ munkájának, az eltelt 5 évnek, meg ezeknek a döntéseknek a következményeként már nekünk adott igazat a bíróság, hát nem született ilyen ideiglenes határozat, hogy akkor vissza kell vonni az újságot, de nekünk megint meg kellett hozni egy ilyen döntést, elsősorban Zsiborás Gergőnek, hogy most akkor oké, van egy ilyen kockázat, van egy ilyen fenyegetés, merre kell menni, és akkor Gergő úgy döntött, hogy azt csináljuk, ami a feladatunk.
Nem tudom, különben tudsz-e róla, hogy a ti ügyetekre is alapozza volt egy olyan, amikor a marketing és média legbefolyásosabb médiavezetők top listájával kapcsolatban voltak hasonló fejlemények, bár ott nem visszahívás volt, hanem tulajdonképpen a szerkesztőség maga engedett egy ilyen nyomásnak, hogy egyébként egy ott a zsűri szavaz arról, hogy ki tart a legbefolyásosabb médiásnak, és ott volt ugye valaki, aki jelezte nekik, hogy ragaszkodik hozzá, vegyék ki ebből a listából, és akkor a Marketing és Média kivette pont a ti ügyetekre is gondolva.
Is erről kiadtak egy közleményt is.
Hát mi írtunk, erről, igen, és akkor ők elismerték, hogy ez történt. Most mindjárt eszembe fog jutni a név, hogy ki volt egyébként, de hogy ebből a szempontból is azért úgy érdekes, hogy tehát még ilyen módon is kiadott a magyar sajtó működésére ez az egész.
Sajnos ennek abszolút, és hát ugye amit a TASZ úgy hív, vagy nem tudom, sajtóval foglalkozó jogászok úgy hívnak, hogy chilling effect, tehát hogy ezeknek a támadásoknak, vagy kezdeményezéseknek van egy olyan hatásuk, hogy akkor mindenki egy kicsit óvatosabb lesz. Ez történik. Hát nekem volt olyan beszélgetésem még főszerkesztőként másik szerkesztőségbeli kollégában, mondtam nekik, hogy írjátok meg, hogy ez minél több helyen meglegyen, és írjátok le a nevét, hát mindenkit nem fog tudni beperelni, és komoly független portálnak volt a munkatársa, de ő is azt mondta, hogy hát most csak azért, hogy akkor minket is rögtön bepereljen, azért nem fogom leírni a nevét. Tehát valóban van egy ilyen chilling effekt, ezért is nagyon jó, hogy ez a döntés most megszületett, mert ez tényleg egy nonsense logika volt.
Volt olyan pont, amikor úgy tűnt, hogy ez veszett fejszennyele, és rosszul álltok, vagy alapvetően, amikor ez a visszahívás volt, az volt ez a legkritikusabb pont.
Ez egy nehéz döntés volt, mert ráadásul úgy emlékszem, többé-kevésbé egy fél nap volt rá, hogy ezt eldöntsük, hogy akkor most megyünk előre, vagy sem, és tudtuk, hogy a Hellnek semmi sem lesz drága. Tehát, hogy nekik ezek a ügyvédi költségek, ez nem számít, és hogy mi a hozzáállásuk, az hogy gyorsan kellett nehéz helyzetben dönteni. Utána valahogy fura volt, talán egy idő után kicsit aggasztó is volt, hogy ez az ideiglenes intézkedés több mint 4 évig érvényben volt. Ennek jogtechnikai oka is voltak, ugye a Covid is közben jött, volt a Barabás családban haláleset is, akkor valakit vissza kellett vonni, hogy akkor ő már nem felel, szóval, hogy mindenfajta ilyen probléma is volt, de mégis több mint 4 évig ideiglenes intézkedés, az már olyasmi volt, mint az ideiglenesen hazánkban tartózkodó szovjet csapatok, szóval, hogy idénként úgy olyan aggaszónak tűnt, de perveszteségünk sose volt, tehát, hogy úgymond csak várakozni kellett.
És volt ez a bírság, amit a adatvédelmi hatóság szabott ki Péter Falvi Attiláék, azzal kapcsolatban tudtatok valamit tenni? Ott jogorvoslattal lehetett élni, vagy azt egyszerűen befizettétek és vállaltátok?
Hát itt nagyon sok folyamat volt az elmúlt évben, tehát én konkrétan nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy van 1-2 milliós összeg, amit nekünk be kell fizetni, és azzal már nem volt mit tenni. Az adatvédelmi hatóság kimondta, hogy mi ezt jogszerűen csináljuk, és ilyet szabad csinálunk, de az is igaz, hogy az ő szabályaik miatt kell nekünk továbbra is érdekmérlegelést készítenünk, továbbra is egyeztetnünk az alanyokkal, és az a szerkesztőségre elég nagy terhet ró. Tehát az ő szerepük a sajtó szempontjából kettős.
Újságíróként nyilván már önmagában az adatvédelem abban a szempontból is marha nehéz, hogy megvan egy csomó kontakt, csomó telefonszám, hogy kit és hol lehet elérni. Ezek is ugye egy újságírók között terjedő számok, vagy elérhetőségek. Hát az egyik valaki beszélt a adott cég vezetőjével, akkor esetleg segít a másiknak. Tehát, hogy ilyen szempontból, hogy látjátok, hogy mennyire vagyunk mi általában a újságírók nehéz helyzetben, hogy akkor itt a GDPR-ra majd itt lehet lapokat. Hát keresem a jó szót, ami nyomda képes, hogy...
Sarokba szorítani?
Sarokba szorítani, nehéz helyzetbe hozni, igen.
Igen. Szerintem ez egy komoly veszély volt, és például ez a per, amit mi végigvittünk a TASZ-szal együtt, ez komoly győzelem, és a TASZ-nak volt másik győzelme is, azt hiszem a Magyar Narancssal csináltak végig egy ilyen hasonló ügyet, ami azért ezt valamennyire keretek közé teszi, hogy mennyire lehet a GDPR-ral érvelni, és hogy ez mennyire állja meg a helyét. De valójában itt van egy törvényhozói hiányosság, azzal lehetne ezt igazán rendbe tenni.
Mi lenne szerinted a megoldás, hogy hogy lenne ez jól szabályozva, ami egyszerre újságíró barát is, és egyszerre életképes is a gyakorlati életben jól működő? Tehát, hogy te mit várnál el újságíróként, hogyan változtassanak?
Én szerintem itt a kirívó eseteket kell valójában szabályozni, tehát olyan esetben kell védeni a magánszférát, ami jogos, tehát a nagyon is bulváros megkeresések, követések, lesifotózások, hát ezeket kell szabályozni. Egyébként ugye hát pont az a sajtó szerepe, hogy transzparenciáról gondoskodjon, hogy tükröt mutasson. Egyébként a mi szerepünk meg az, hogy rávilágítsunk a teljesítményre, és amúgy a Hell mögött igenis, nagyon is van teljesítmény, nincs sok ilyen cég Magyarországon, mi a félvilágban egy ilyen exportképes cég. Az igaz, hogy az elmúlt években már sok támogatást is kaptak, de ők nem úgy lettek nagy cég, hogy sok támogatást kaptak. Ők úgy lettek nagy cég, hogy komoly kockázatokat vállaltak, sikeresek voltak, tehát emögött ott valahol megbújik egy Forbes story is, aztán sok minden rárakódott. Ez igaz. Tehát, hogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy csak hagyni kell működni a sajtót, és a vadhajtásokat kell szabályozni, ami tényleg nem jogos. Hát egy újságíró, egy fotós ne kövessen valakit a házához, ne fotózgassa, hogy találkozik. Hát, de ugye hol láttunk ilyet? Általában a független sajtóval láttunk ilyet, hát a Spéder Zoltánt követték így, és fotózták, és lehetetlenítették el.
Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Ez itt továbbra is a Média 1, vendégem Galambos Márton, a Forbes vezérigazgatója. Arról beszélgettünk, hogy a Hell ügyben most már mindenféle jogerős és egyéb ítéletek mondják ki, hogy a Forbes jogszerűen közölte a listát, azt a bizonyos gazdag listát, amit annak idején vissza kellett hívni a lapok megjelenése után a standokról, és kaptok akkor kártérítést is, ha jól értem, tehát, hogy valamiféle összeget is megítélt számotokra a bíróság. A viszonyotok a céggel, meg ugye ezekkel az emberekkel, akik pereltek titeket, rendeződött? Tehát, hogy egy kicsit barátságosabbak lettek most már, hogy van egy ítélet, és nem nekik adtak igazat, vagy a feszültségek megmaradtak?
Nekünk gyakorlatilag zéró kapcsolatunk van ezzel a céggel, ugye a Barabás család, vagy a tulajdonosok, hát, szóval, hogy ők egy rejtőzködő tulajdonosok, hát végül is erről szólt az egész per. Tehát én magam sose találkoztam velük, egy-két emberrel találkoztam, csak egyébként akik valaha találkoztak, ott a menedzsment viszi a céget, nekünk a Hell-el zéró kapcsolatunk van. Előtte se volt, közben a ügyvédekkel találkoztunk egy-két tárgyaláson, meg hát leveleztünk, telefonáltunk, most is nulla kapcsolatunk, mondjuk ez érthető mindkét oldalról.
Igen, csak hogy nem változtatták-e meg esetleg a hozzáállásukat, hogy ezt ki lehetett volna akár pozitívan is használni, hogy kapnak végül is a média megjelenést, azért az egy csomó pozitív hozadékkal is jár, tehát a siker az, hogy megjelenik egy ilyen magazinban, mint a tiétek, azért az elég komoly elismerés, hogyha egy ilyen történik.
Ez teljesen így van, és valamiért ezt ők teljesen más fénytörésben látják. Én ezt, hogy is mondjam, nem tudom, hogy volt ez, talán leveleztünk, e-maileztünk, vagy az ügyvéddel telefonáltam, nem tudom, de az biztos, hogy amilyen fórumon lehetett, én ezt mindig elmondtam, hogy ennek van a legkevesebb értelme számukra. Hát hányszor beszéltünk erről, meg a tulajdonosairól, azért, mert van ez a per. Hát, emlékszem, tényleg még a New York Times is megírta, mert az Associated Press lehozta Magyarországon, ugye az itteni tudósító ezt megírta, mégiscsak az egy hírértékű dolog, hogy a Forbes magazint vissza kell vonni a standokra. Tehát ez ilyen szempontból is egy értelmetlen dolog volt, de ők nem keresték azt a lehetőséget, hogy akkor ezt fordítsuk. Hát egyébként szépen át lehetett volna fordítani, igazad van. Ennek ugye híre ment, ez egy érdekes ügy lett, szép dolog lett volna egy interjú a tulajdonosokkal, amiben ők elmondják az álláspontjukat, de hát ők nem akarnak szerepelni, amihez amúgy van joguk, tehát hogy ez teljesen oké, és én ezt teljesen értem, nem tudom, az Aldi tulajdonosai is olyanok voltak, nem is tudom, most már mindketten meghaltak, vagy az alapító testvérpár, vagy valamelyikük él, még nem tudom pontosan, hogy van, ők is egy elrejtőzködő tulajdonosok voltak, Németországban sok ilyen van, de soha senki nem betette azt föl, hogy a nevünket se szabad leírni.
Meg ott egymással is egyébként háborúztak, ugye van a Aldi Süd, meg Nord, meg minden, tehát tulajdonképpen is egy érdekes rész, de most visszatérve még erre a Forbes és Hell ügyre, azért van egy olyan része is végül is, hogy a negatív reklám is reklám, hát oké, okay, akkor most itt próbáltak titeket elletetleníteni, de hát azért mégiscsak ilyen szempontból kaptak egy rengeteg említést is a balhé kapcsán, tehát az is lehet, hogy nyertek ezen, mert lehet, hogy növekedtek az eladásaik.
Lehet, én szerintem ez a Hell szempontjából indiferens, az egy akkora marketing gépezettel dolgozik az a cég, és olyan mértékű a piaca, ahol nem számít, hogy most ők a sajtószabadságnak ellenemenek, ez nem az a téma, ami megmozgatja az ő szintjükön a piacot. Az biztos, hogy a véleményvezérek, a sajtó, az ez iránt érdeklődő emberek körében ez nagyon terjedt, tehát, hogy amikor ilyen-olyan hír megjelent, és hát sokszor megjelent az évek során hír ezzel kapcsolatban, akkor én nagyon sok visszajelzést kaptam, és a kollégáim is. De hát ebben a körben nekik ez biztos a negatív PR volt, és nem gondolom, hogy emiatt több elfogyott.
Voltak esetleg olyan kezdeményezések is, hogy hát mivel ők nem barátjai a sajtószabadságnak ezek szerint, vagy a nyilvánosságnak, hát akkor nem veszünk tőlük termékeket, tehát egyfajta ilyen bolykott, még ezt...
Szép lett volna, de én ilyenről nem hallottam, de jó lett volna, igen, hogyha ha indul egy ilyen még annó, hogy nem veszünk, hát az azért is ugye egy jó dolog lett volna, mert alapvetően ezek nem olyan egészséges termékek.
És egyébként meg hogy vagytok ti? Tehát, hogy mondtad te is, hogy nagy változások voltak, főszerkesztőből vezérigazgató lettél, ráuntál egy kicsit már a rengeteg cikkre, meg újságírásra, meg ezekre, amik ezzel járnak?
Én 11 és fél évig voltam főszerkesztő, előtte 9 évig voltam újságíró, szerkesztő, kreatív figyelő Origó, tehát nekem volt egy ilyen 20 éves újságírói karrierem, és valóban azt éreztem, hogy ez a Forbes főszerkesztőség, ahogy én megéltem, ahogy én láttam, a városban az egyik legjobb újságírói állás és munka. Tehát fantasztikus, színes lehetőségek, nagyon érdekes emberekkel lehet megismerkedni, és róluk mesélni, meg ezt átadni. És hogy ezt nem ér úgy csinálni, hogy az ember nem élvezi igazán. Én azt éreztem, hogy a Forbes sztoria is túl jó ehhez, hogy én ezt úgy csináljam, hogy már nincs bennem a lelkesedés, és magammal szemben is volt olyan elvárásom, hogy olyan munkát végezzek, ami tölt, és ami energiát ad, és amit szeretek. Úgyhogy ezért kerestem a lehetőséget, hogy valami más csináljak, és érdekelt az üzlet, és szerencsém van, mert egy olyan tulajdonossal dolgozok együtt most már 12 éve, akivel le tudtam ülni erről beszélgetni. És akkor különböző dolgokat megvizsgáltunk, hogy milyen irányok vannak, és végül ő javasolta ezt, hogy legyen ez az irány, és most már lassan eltelik egy év, és ez szerencsére egy nagyon, nagyon jól sikerülő első év volt. Nekünk még van egy 3-4 hét hátra az évből, de az nagyon is reális, hogy egy 30%-os vagy akár a fölötti, még akár jóval a fölötti bevételnövekedést érjünk el, és ez valójában egy csodálatos ajándék, hogy egy ilyen első évet csinálhattam végig, ami nem független attól, hogy a csapat nagyon jól fogadta ezt a változást, nagyon sok energia szabadult fel, és ezért jó eredményeink lettek.
Hogy tudtátok elérni ezt egy olyan piacon, ahol egyrészt nyilván egyfolytában a bíróság, meg mindenféle ilyen cirkuszok vannak, másrészt meg ami hát nem egy növekvő piac a nyomtatott sajtó, Tehát mi volt a trükk, vagy a módszer, hogy hogy lehetett növekedni?
Ebben nagyon nagy szerepe van a sales csapatnak és a sales csapatot vezető sales vezetőnek, Peller Ágnesnek, aki meglátta a lehetőséget ebbe a változásban, és nagyon összeszedette, nagyon sok tapasztalattal vágott neki ennek az évnek, és azt mondta, hogy jó, akkor itt most csináljunk egy kiemagasló, egy kiemelkedő évet, és ehhez szükség volt arra is, hogy ez a termék az elmúlt 11-12 évben úgy alakult, hogy már megvetette a lábát, már nagyon is gyökeret vert, de mégis továbbra is keresett, és az is kellett hozzá, hogy Zsiborás Gergő meg úgy tudjon beállni főszerkesztőnek, hogy az nem egy ilyen bukkanó, meg nem egy ilyen nehézkes döccenő, hanem simán vette át a lapot, és persze, hogy az ő személyével is új energiák érkeztek, és neki is úgy. Szóval, hogy működött az, amit kitaláltunk, hogy építsünk arra, amink van, és közben meg tegyünk bele lendületet, lelkesedést, és ez áthullámzott az egész cégen. Említetted a marketing és médiát, ugye most először történt meg az, hogy Forbes főszerkesztő a marketing és média online listáján a 33. helyet kapta, ami arra visszajelzés, hogy igen, ők ezt észrevették, hogy itt valaki akar valamit, csinálja, dinamikus, történnek a dolgok. Ez a hangos cikkünk is például szerintem tök jól működik, elkezdtünk SoftPay volt bevezetni, új rovatokat indított a Gergő, tehát lelkesen dolgozunk.
És a legerősebb láb az a rendezvény, a print, az online, vagy van egy új terméketek is, ez az AI-os mesélj, hogy miből sikerült akkor elérni a növekedést egy kicsit így konkrétan?
Mindegyik, ugye nekünk három fő lábunk van, print, online események, és ezek nagyságrendileg hasonló árbevételt hoznak, tehát nem történt az, hogy akkor valamik nagyon, nagyon kiemelkedik. Az igaz, hogy az elmúlt, hát most már 5 évben, 4, az események nagyon szépen nőnek. Tehát az látható a piacon, és ebben nekünk volt múltunk, előzményünk, volt tapasztalatunk, és tudtunk is ráépítkezni, és a márka is jól működik hozzá, meg az is jól működik, amilyen hozzáállással mi eseményeket csinálunk, ami nem egy bonyolult hozzáállás, legyen érdekes, inspiráló, a színpadi tartalom az legyen annyira, kösse le annyira az embereket, mint amennyire ez a magazinban meg online történik, úgyhogy mindhárom szegmenst szépen ezen a kb. 30%-os szinten tudtuk tartani, az online és az események dinamikusabban nő, mint a print.
Uh-huh. És akkor beszéljünk arról, hogy van egy új termék, és ez az AI-os. Erről mit lehet tudni, mit érdemes elmondani?
AI-os. Mire gondolsz? Arra gondolsz, hogy hangos sziket olvasunk?
Egy új márka van.
Az MIT Sloan Management Review-t is behoztuk Magyarországra. Nem teljesen azonos a tulajdonosi kör, de a Forbes tulajdonosok ott vannak mögötte, meg még mások is. Ez egy negyedéves folyóirat, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Gauder Milán elvállalta a főszerkesztőséget, és természetesen van egy vezető szerkesztője is az újságnak, Balla Zsolt. Most jött ki az első szám, és ez nem egy önmagában álló újság, hanem egy oktatási projektnek, platformnak a társa, tehát az MIT licence alapján, iLead néven jövő áprilisban indul egy executive education képzésünk, tehát felső vezetőknek, C-level vezetőknek, és az alatt lévő vezetőknek nyújtunk egyéves képzést, havonta egyszer, két nap, péntek, szombat. Ezt a programot pedig Lencsés Gergő vezeti, aki a G-nek volt alelnöke, a teljes gázturbina gyártás globális vezetője volt, tehát hihetetlen operatív és gyártási tapasztalata van. Szoktam mondani, hogy nem tudom, 30 plusz gyár tartozott hozzá világszerte, tehát ezek olyan mértékek, olyan léptékek, amik Budapesten ritkán átélhetőek, és hogy Lencsés Gergő, Gauder Milán beállt az MIT márka mellé, és ezt így együtt csinálhatjuk, ez megint nagyon, nagyon jó összeállása tapasztalatnak, neveknek, márkáknak, és ezért jól is indult a folyóirat is, meg már vannak jelentkezőink a jövő áprilisi oktatásra.
Na, hát akkor már ez egy oktatóbázis lesztek, akkor gondolom ez még fog bővülni további témákkal, majd későbbiekben, már nem csak AI, Ezt
A
jól
képzés nem
gondolom.
az AI-ról szól, a képzés az egy stratégiai vezetői képzés, de sok technológiai rész lesz benne, ez igaz. Részint a Gergő háttere miatt, ő mérnök, részint az MIT-nak a kurrikuluma miatt.
És várjátok szeretettel nyilván a Barabás családot is, hogyha mesterséges intelligenciába szeretnének.
Ezt lehetne, hogy a hellesek jönnek.
Igen.
Én nem vagyok haragtartó.
Uh-huh.
Úgyhogy szívesen kezdek új fehér lappal.
Igen, hát már csak az kéne, hogy ők is ezt nézzék meg, és gondolják át ezt a dolgot.
Ez igaz.
És nyilván úgy általában a sajtóhoz való viszonyukat is. Jó, Marci, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a Média Egyben, és sok sikert az újdonságokhoz, meg a mindenféle, még akkor ezek szerint a strasbourgi szálakhoz is majd.
Úgy legyen. Köszönöm, Dani.
Köszönöm, ez volt a Média Egy mára. Egy hét múlva jelentkezünk majd ismét. Visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják a műsorainkat hétről hétre. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a Média1.hu/hírlevél címen, illetve van RSS-ünk, Média1.hu/RSS. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel. Viszont hallásra!